Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai világegyetemi előadások újabb előadássorozata részeként. A Varga Gábor testvérünk, presbiterünk felesége Krisztina tart előadást ezen a címen Egyház és iskola Ravasz László és a református oktatás Csianon után, ami neki doktori témája is, és Isten áldását kérjük már innen is az ő előadására, és hogy ráhangolódjunk a témára is, énekeljük a 167. számú dicséretünket, Jöjj, mondjunk hála szót, hű szájjal és hű szívvel, mind a három versével. 167.
Jöjj, mondjunk hála szót, hű szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr, nagy csoda dolgot mivel. Már anya ölben is volt mindig mondja ránk, a sok jót melyen át, ki sem mondhatja szánk. Nos, kincséből az Úr jó békességet adjon, hogy
Krisztina majd imádsággal fogja az előadását kezdeni. Én előtte a mai ószövetségi bibliai szakasz, kalauzunk szerinti bibliai szakasz, az Mózes 5. könyve 20. részének első három versét olvasom fel, hogy láthassuk, hogy az iskola üggyel kapcsolatban is mennyire valóság, hogy Isten vele van az ő népével. Az iskola ügy is egyfajta harc, szent háború az Úr népe számára. Így szól a hadviselés törvénye egyik szakasza. Mikor hadba mégy ellenséged ellen, és látsz lovakat, szekereket, náladnál nagyobb számú népet, ne félj tőlük, mert veled van az Úr, a te Istened, aki felhozott téged Egyiptom földjéről. És mikor az ütközethez készültök, álljon elő a pap, és szóljon a népnek, és ezt mondja nekik, hallgasd meg Izrael, ti ma készültök megütközni ellenségeitekkel, a ti szívetek meg ne lágyuljon, ne féljetek, meg ne rettenjetek, se meg ne rémüljetek előttük, mert az Úr, a ti Istenetek veletek megy, hogy harcoljon érettetek a ti ellenségeitekkel, hogy megtartson titeket. Isten nem a harcoktól véd bennünket, hanem a harcokban ad győzelmet. És szokás szerint még azt szeretném hirdetni, hogy a következő előadás az június 1-én pénteken lesz, este 6 órakor, Mannó Sándor mérnök testvérünk, aki szintén a gyülekezetünk presbitere, az infokommunikáció a 21. század bálványa, vagy Isten országának előképe címmel tart majd előadást. Most megkérjük Krisztinát, hogy tartsa meg az előadását.
Szeretettel köszöntök mindenkit, és kérem, hogy csendesedjünk el. Köszönjük, Urunk, hogy a Te akaratodból épült ez a templom, és a Te kegyelmedből alakult meg a pasaréti gyülekezet. Az is a Te kegyelmed ajándékod, hogy adtál vezetőket, akik hozzád hűségesek voltak, és akik tanították ígéden keresztül az idejáró híveket. Köszönjük, hogy akikről ma este szó lesz, a Te szavadat keresték, és a Te egyházad javát szolgálták. Köszönjük Ravasz László és Jó Sándor életét, azokat az áldásokat, melyeket rajtuk keresztül kaphattak nemzedékek. és köszönjük, hogy olvasva a prédikációikat, ma is még taníthatnak bennünket. Kérlek, légy itt ma este velünk, áld meg ezt az alkalmat. Amen. Mielőtt a témáról beszélnék, egy néhány dia erejéig a háttér időszaknak, a szobanforgó időszaknak kicsit az előzményét, hátterét szeretném megvilágítani. A református egyház megújulási törekvéseit, illetve azokat a belmissziós egyesületeket, amelyek akkor aktivizálódtak, illetve alakultak újólag. Így az ismert KIE, a Keresztény Ifjúsági Egyesület, az ORLE, az Országos Református Lelkész Egyesület, a MEGDESZ, illetve az SDG, a Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége. Ez az ismert egyesület 21 és 24 között titkárok irányításával működött, Toltészi Zoltán, Komáromi János és Ecsedi Aladár nevét említem itt. 27-től lett a mozgalom fővédnökévé Kovácsi István teológiai professzor, és ő a 34-től pedig a szövetség védnökéül az egyházkerületek püspökeit kérték fel. Már rögtön kapcsolódunk Ravasz Lászlóhoz, hiszen legjobb barátja Sós Géza írta a szövetség egyik kiadványát, melyben megfogalmazza a magyarság és az egyház bajait, sommázva a bajok gyökerét, hogy, idézem, kimarad az Isten a számításból. A megoldás, mely megtartotta a magyarságot, az evangéliumi kereszténység, melynek lényege, idézem, Jézus Krisztus által közvetlen kapcsolatot keresni Istennel, egyedül őtőle függni, az ő dicsőségére élni, Soli Deo Gloria, az ő felség jogait érvényesíteni az élet minden területén, egyéni, társadalmi, nemzeti életben. Hivatalosan az egyetemes konvent 34-ben ismerte el a szövetség munkáját, ebben is Ravasz László szerepe döntő volt. Egy másik ismert diákszövetség, a protestáns diákszövetség Bethlen Gábor és köre, tehát több Bethlen Gábor körről beszélhetünk a korszakban. 901-ben alakul Megyercsi Béla budapesti teológus kezdeményezésére, és ők az egyetemek és főiskolák protestáns hallgatóit kívánták összefogni. Több szakosztály is alakult később, és fontos szerepet töltöttek be a kulturális életben. Például az 1939-től megrendezett országos protestáns napok rendezésében is szerepet játszottak. Az ismert kép az Igazságot Magyarországnak, Trianon kegyetlen tévedései című 1931-ben megjelent kiadványból mutatom. A keresztre feszített Magyarország több szimbólumot, üzenetet közvetít. Az egyik az nem igaz. Nevezetesen bűntelenségről és bűnnélküliségről sem a magyar nemzet, sem a magyar politikai vezetés nem híres, nem, tehát ezt nem állíthatjuk. A másik üzenet viszont, hogy van a feltámadás reménysége, és az pedig a lelki megújulás, az Istenhez, az Úrhoz visszatérés, az mindenképpen erőt adott a korszakban élő keresztény híveknek. A trianoni veszteségekről csak néhány ismert adat, az ország területének 72%-a, Magyarország népességének 64%-a kerül a határokon túlra, és a protestáns egyházak is ugye nagy veszteséget szenvednek, az erdélyi egyházkerület mint egész elszakad, és ezzel együtt 500 gyülekezet, több elemi iskola, középiskola, ezekről még lesz szó. Itt átérnék Ravasz László életére. A Bánfi Hunyadon született 1882-ben, és Leányfalun 74-ben halt meg 1974-ben. Néhány városnevet is látnak, ezek az életének állomásai, Kolozsvár, Budapest, Berlin, Boston, Belfast, Genf, Washington. Ebből is látszik, hogy nagy utazásokat is tett, és nem csak szűken a magyar hazában, hanem világszerte látogatta a magyar híveket. Életútjának három szakaszát élesen elkülöníthetjük. Az első szakasz az erdélyi évek 1882-től 1921-ig, a második szakasz a budapesti évek 21-től 1948-ig, amikor is a püspökségről kényszerül lemondani, és ebben az időszakban vitathatatlanul a kálvinista magyarság kiemelkedő vezetőjévé válik, irányadó ideológusa lesz. A kényszerű visszavonulás után 1948-tól pedig visszavonultan él, rövid ideig Budapesten, majd Leányfalun, és csak néhány napra az 56-os lázas napokban tér vissza. Kicsit bővebben az erdélyi évekről, tehát a családról annyit érdemes tudni, hogy nemzedékeken keresztül voltak református lelkészek az ősei. Ő maga nagyon nagy tehetséggel, szorgalommal tanult, talentumait élete során bőségesen kamatoztatta. Kitűnő iskolákban járt, esztétikát, filozófiát, teológiát is tanult, sokáig magában sem dőlt el az, hogy milyen pályán is fog ő futni. Az irodalommal nagyon kacérkodott, de végül is az esztétikai doktorátus után a teológián is megszerzett doktorátusa elkötelezte őt az egyházi és a lelki munka mellett. Már ekkor szerkeszti a protestáns szemlét, amely új hangot ütött meg, egységes szellemi irányként jelent meg a protestantizmus a magyar szellemi életben. Új teológiai folyóiratot is indítottak Makai Sándorral és Imre Sándorral együtt, akiről majd még lesz szó. Ebben új programot fogalmaztak meg. A református keresztény tanításait és a mai, az akkori modern ember problémáit taglalták, és a nagy kérdésekre keresték a választ. Az erdélyi egyházkerületben előbb főjegyző, majd püspök helyettes volt Bartók György mellett, aki később apósa is lesz. Itt a célt így fogalmazták meg az erdélyi években, az erdélyi egyházi élet átszervezése az élő hit a missziói öntudat alapján. Itt a kolozsvári teológiai épületét mutatom. A második szakasz az 1921-től 48-ig tartó. A Kálvin térre való lelkipásztorság az ottani lelkész váratlan halála miatt, Petri Elek váratlan halála miatt megüresedő lelkipásztori posztra kapott ő meghívást a gyülekezettől, és egyúttal felmerült az a igény is, hogy ha áttelepül, akkor egyúttal a püspöki széket is ő foglalja el. Ez persze a egyházi törvények szerinti választás során dőlt el, de végül is nagy többségben kapta meg a hívek szavazatait, és egy modern egyház megszervezését tűzte ki itt is célul, amely hiteles és jelen van a társadalom életében. 1936-tól, mikor is a Baltazár Dezső tizántúli püspök meghal, akkortól a konvent és a zsinak elnökeként vitathatatlanul ő a akkori egyház vezetője, feje. Szintetizáló személy volt, mindig is azt kívánt lenni, a négy egyházkerület kicsit felett is a partikularizmust igyekezett feloldani, és egy modern, egységes egyház megteremtésén fáradozott. Egyházi tisztségei itt láthatók a bal oldalon. A konvent és zsinat elnöksége mellett talán túlzónak és visszásnak tűnik az, hogy az Országos Lelkész Egyesület elnökét is tisztelhették benne, illetve a Református Presbiteri Szövetség elnökségét is ő töltötte be. Ez a sokfajta tisztség visszás is volt, a kortársak egy részében joggal alakult ki az a vélemény, hogy kicsit túl
hatalom ez már az egyházon belül, és olyan tekintély tiszteletnek örvendett, ami már talán nem volt egészséges. Világi tisztségeit is nem is tudtam a teljesség igényével felsorolni. Kevésbé ismert, hogy rektorként is dolgozott a Kolozsváron, a Magyar Egyetemen, ami rövid ideig működött. A Kisfaludi Társaság tagja volt a 27-es évtől kezdve 44-ig a felsőház tagja is volt. Ez hivatalból a püspökök a magyar parlamentben részt vettek, ahogy a katolikus egyház vezetői is. Az MTA Tudományos Akadémiának a tagja lett, később másodelnöke, rengeteg irodalmi társaság tiszteletben egy tagja volt, a Corvin Lánc birtokosa is volt, amely az egyik legnagyobb kitüntetés volt a korban. Szerteágazó közéleti tevékenységet folytatott, író, prédikátor, szónok volt, ma joggal hívhatnánk őt közismert média személyiségnek. A következő két táblázatot nem sorolom, itt az 1937-es évben gyűjtöttem ki azokat a helyszíneket, illetve témákat, előadás témákat, amelyeket meghívásra a legkülönbözőbb városokban tartott. Csak azért gyűjtöttem ezeket az adatokat egybe, hogy lássuk tényleg ezt a sokszínűséget és a témák és az előadások rengeteg irányban, szakterületre kiható sokféleségét. Tehát a Protestáns Irodalmi Egyesületben az irodalomról beszélt, a Széchenyiről a Nemzeti Kaszinóban, Calvinról és a sákramentumokról a Lelkésznék Szövetségében, természetesen Calvinról, az oktatásról, arccal a falu felé nagyon híres beszéde, például a közismert vidék, város és egyáltalán az agrárium gondjait világította meg, mi a magyarság a Nemzeti Klubban. Tehát tényleg azt lehet mondani, hogy tudatosan vállalva ezeket a szerepléseket, szinte mindenről, mindenhol nagyszerűen összeszedett, és szakmailag, tudományosan is helytálló, ugyanakkor lelkiségében evangéliumi előadást tartott. A 37-es, 8-as, 90-es, hogy úgy mondjam, csúcsévek után fokozatosan jött el az a fajta visszavonulás, amit végül is a 45-ös új korszak előidézett, és 1948 áprilisban az egyházak visszaszorításának egyik fontos állomása volt, hogy lemondatják a püspöki székből. Utódját, Barecki Albertet nevezik ki Rákosi a püspöki székbe. Utána 53-ban a Kávintéri Egyházközség éléről is eltávolítják, és Leányfalun tölti az utolsó éveit. A külföldi utakról is egy néhány szót szóljak. A Református Világszövetség 3 nagygyűlésén részt vett. Itt idézek tőle, sokat fáradoztam, hogy a Világszövetség keretein belül teremtsük meg a magyar ökumenét. A magyarországi, az utódállamokban élő és a külföldön szétszórt reformátusok lelki egységének ápolását, főképpen azáltal, hogy közös legyen liturgiánk, az énekeskönyvünk, a káténk, s legyen egy közös ünnepünk, a Református Magyarok Világszövetségének az ünnepe. A kint élő magyarok meghívására látogatott 1929-ben Bostonba, majd Washingtonba. Itt azzal a céllal utazott ki, hogy megteremtse a kint élő magyarok közötti lelki, illetve szervezeti egységet. Sajnálatos módon különböző okokból kifolyólag a tengeren túli magyarok több felekezet tagjai lettek. Sajnos ezt a utat nem kísérte siker, tehát nem sikerült sem a lelki, sem a szervezeti egységet megvalósítani, nem rajta múlt, ő végig látogatta a prominens embereket, de sajnos az egység nem valósult meg. teológiai nézeteiről nem akarok beszélni, sokkal inkább tudna erről Tibor vagy más testvérünk. Mégis annyit fontos tudni, hogy a Barthi teológia nyomán ő az ige teológusaként jegyzi az egyháztörténelem. Idézek, a Barthi teológia és nyomán a Ravasz által képviselt ige teológia döntően a liberális örökség, a liberális teológia romba dőlésére adott válasz volt. Istenről nem a filozófia, nem az élmény ad ismeretet. Istenről az ige nyújt hiteles képet, az igéből lehet megismerni őt. A teológiai fejlődésénél fontosabb az ő megtérése, amit az emlékezéseiben leír, nevezetesen azt, hogy ő fokozatosan érte tetten a lélek munkáját az életében. Ezt segítette, hogy hiteles mintát látott. Viktor János akkor a MegDeszt vezetőjeként dolgozott, és Ravasz felnézett rá, munkatársa lett később, és nagy hatást gyakorolt rá az a John Mott, aki egy angol úriember volt, evangelizátor, és többször járt Magyarországon, illetve Erdélyben. Ravasz ott hallotta az ő evangelizálását. Ők a Fiatal Keresztény Férfiak Egyesülete munkatársai ként járt Magyarországon és Kelet-Európában. Érdekes, és talán kevésbé ismert, hogy 1946-ban béke Nobel-díjat kapott. Ravasz vallotta, hogy az egyház legfontosabb feladata az evangelizálás és a hitéleti munka. Elutasítva ezzel a kultúrprotestantizmus hagyományát, mely a 19. században uralkodott. Ez az irányzat szerint a magyar protestantizmus feladata a politikai liberalizmus és az ellenzékiség képviselete, elsősorban akkor a Habsburg házzal szemben. Közjogiassá váló államegyház csapda helyzet, vallotta Ravasz, és a szabad egyház szabad államban ideáját szerette volna követni. Az életút kapcsán néhány kérdést tennék fel, mert fontos, hogy a tanulságokat megpróbáljuk levonni. Alázattal próbálom ezt tenni. Az első kérdés az, ami sajnos fájóan aktuális ma is, menni vagy maradni. Az áttelepülés, kivándorlás, emigrálás kérdésköre ez. 1921-ben Ravasz áttelepülését az erdélyi közvélemény támogatólag tudomásul vette. Nem így Makkai Sándorét, akinek a döntését nem fogadták el, 180 aláírása nyílt levélben kérték hívei, hogy ne hagyja el Erdélyt. A pontos okait nem tudjuk az ő döntéseinek, de az ő életútja az áttelepítés után megtört. Debrecenben tanított, de közel se futotta be azt a pályát, amit kortársa és lelki testvére Ravasz. Tipikusan magyar sors ez, és úgy tűnik, hogy nem csak a 20. században választ, kinek az úr tudja megadni arra a kérdésre, hogy hol kell leélni az életét, mi a dolga, hol a dolga. Ravasz Istentől kapott feladatként értette meg, hogy nagy dolgot bíz rá az Úr. A református egyház evangélium szerinti megújítását nem csak kicsiben, az erdélyi egyházkerületben, hanem nagyban, Magyarországon. A kiürösödött egyház helyett belmisszió nyomában élő egyházakat, gyülekezetet szeretett volna látni, és ezt a teremtő munkát elősegíteni. Ezt a lelki megújulást segítette az a missziói törvény, amelynek megalkotásában Forgás Gyulával együtt részt vett, egyik kezdeményezője volt, és ez a törvény tette kötelezővé minden gyülekezet számára a hitoktatást, a konfirmandusok oktatását, ami aztán egy újabb lendületet eredményezett a gyülekezetek megújulásában. A külföldön is járt fiatal teológusok a hollandskót egyházak tapasztalatait megismerve, hazatérve új formákat és munkaterületeket alakítottak ki. Így vált itthon is elfogadottá a táborok, a konferenciák szervezése. Tehát fontos látni, hogy Ravasz nem egyedüli küzdőként lépett itt a 20-as, 30-as években a porondra, hanem egy nagyon jelentős, komoly hívő nemzedék lépett fel, és tett, azt kell, hogy mondjunk, csodákat. A Trianon után lelki és mindenféle értelemben mélyponton lévő magyarság életében. Ravasz és nemzedékének legjobbai felismerték a református egyház és a hit nemzet fenntartó erejét. Tehát az elvándorlás, kivándorlás kérdésével gyerekeink, unokáink is lehet, hogy szembesülnek. Reméljük, az Úrtól kapott választ majd megértik életükben. A másik ilyen kérdéskör, amit felvetnék az ő életének kapcsán, ez nagyon minden időben aktuális, hogy részt vegyene és hogyan az egyházi vezető a politikában. Itt megkerülhetetlen, hogy Ravasz életében beszéljünk erről a két csomópontról, amikor is találkozik mindkét gonosszal, a nácizmus zsidóüldözése és a kommunizmus egyházat és hitet eltiporni akaró diktatúrája, ideológiai harca, életének tapasztalatai. Ravaszt a marxista történettudománya a fasizmust kiszolgáló klerikális reakció emblematikus figurájának ábrázolja, és a politikai súlyát és felelősségét is azzal igazolták, hogy nem csak hogy részt vett a felsőház munkájában, hanem több bizottságnak is tagja volt, aktívan dolgozott, illetve felszólalt a második zsidótörvény kapcsán is. Ravasz visszaemlékezéseiben alázattal vallja meg, és helyesen úgy ítélte, hogy súlyosan vétett ezzel az egyház Isten törvénye ellen, mármint hogy mellé állt ezeknek a törvényeknek a megszavazásakor a politikai hatalomnak. Természetesen utólag az ítélkezés nagyon kétélű dolog, és nem is szeretném ezt a szerepet betölteni. Ugyanakkor tény az, hogy Ravasz történeti megítélésében a zsidó kérdéssel kapcsolatos írásai és a zsidó törvényekkel kapcsolatos magatartása nagyon fontos, illetve a vészkorszakban a bátor embermentő szolgálata lényeges. Ez a kérdéskör napjainkban is az ő személyének a megítélését megosztja, és hát bizony az egyházunknak a megítélését is, és az egész Horthy korszakot is jelentősen befolyásolja, és hát természetesen rossz irányba. Tágabb értelemben itt az egyház és állam viszonyáról lehet beszélni, ez persze egy külön előadás témája. Ravasznak minden esetre egyik írásában írta ezt, eszményem egy olyan egyház, amelyik az önmaga erejére van utalva. Tehát, mint idea, ő is azt látja, hogy az egyháznak nyilván anyagilag is, és minden szempontból függetlenedni kell az aktuális politikai vezetéstől. A másik kérdéskör, ugye a másik kritikus pont az életében, amikor önkéntesen úgymond lemond a püspökségről. Itt azokról a lépésekről kell beszélni, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a hatalom megsérti az egyház autonómiáját. Kinevezésekről, személyekről akar dönteni, és át akarja formálni, meg akarja szelídíteni, vagyis meg akarja semmisíteni az egyházat. Ez a klerikális reakció az akkori terminológia szerint. Totális támadás volt ez minden ellen, ami a hitre jutást segíthette, ami vagy aki Isten irgalmáról, az evangéliumról és a materián túli világról szólt. Ravasz önként engedett a nyomásnak, Rákosival többször személyesen is találkozik, lemond és visszavonul. Először a püspöki székről, később a kávintéri gyülekezet éléről is. A világi hatalomnak való engedelmessége az egyház autonómiájának a feladása volt. Ezt a lépést kell nekünk, ha nem is értékelni, de ennek a tanulságait levonni. Hiszen ha valaki ő tudta, hogy a világ igazi ura parancsolhat csak neki és az egyháznak, hisz a világ is, és benne az egyház is istené. Visszaemlékezéseiben lakonikusan ír erről Ravasz. Szabad döntés volt ez, kérdezi, mármint a lemondása. Igen, mert szabad lett volna 15 év börtönt is választani. Isten lesz az egyedül ítélő, írja később, és kegyelmes bíró. Valóban én és az utókon nem ítélhetjük el a fenyegetettségben perek letartóztatások, és tudjuk üldözések, kivégzések árnyékában hozott döntést. Mégis meg kell említeni egy másfajta magatartást, akik a diktatúrával szemben kiálltak, és nem hagyták abba a ige hirdetést, nem hallgattak el csak akkor, amikor már ténylegesen elhurcolták őket. Itt Zimányi József, Iski Ferenc, Csiha Kálmán életútját érdemes végig gondolni, illetve azt a felfoghatatlan kegyelmet és Isten iróniáját, hogy tulajdonképpen ők túlélték diktátoraikat, Sztálint és Ceausescut is, mert így tetszett az Istennek. Ennek a korszaknak a történetéről nem olyan rég Cseri Andris beszélt, úgyhogy ezt nem is taglalnám, csak mint érdekesség vagy probléma feltevést beszéltem ezekről a kérdésekről. Még egyszer röviden összefoglalva, tehát ravasz az egyház belső életének megreformálása, a hitélet elmélyítése mellett az egyház anyagi és szellemi megerősítését célozta meg. Középpontban a belmisszió volt. Egyházkerületekben missziói állásokat létesítettek, a három állás három területet fedett le, a szorványgondozást, a fővárosi munkát, illetve az iratterjesztést. Budapesten 15 új gyülekezet keletkezett a 31 és 41 közötti tízesztendőben. Fontos szempont volt az egyház társadalmi jelenléte, magamat a kálvinizmus világnézeti exponensének nevezem, mondta már püspöki székfoglalójában is. Művei a teljesség igénye nélkül, a gyülekezeti igehirdetés elmélete, prédikációs kötetek, mint az Alfa és az Omega a korban, bibliai kommentárok, új szövetség fordítása, emlékezéseim, amiből már idéztem is. Lapszerkesztőként dolgozott, lap alapító is volt, ugye az Út című folyóiratot Kolozsváron alapította. Összegzésképpen konzervatív alkotmányosághoz és szabadságjogokhoz szigorúan ragaszkodó, toleráns vezető volt, a kálvinizmus kiemelkedő képviselője. Az előadás másik részében a református oktatásról szeretnék beszélni. Felidézem ismét a trianoni veszteségeket. A határon túlra került református intézmények számait látható, közel 500 elemi iskola, 7 középiskola, 2 tanítóképzőintézet, egy teológiai akadémia és egy jogtudományi akadémia került a határokon túlra. Itt néhány fényképet is mutatnék. A Rimaszombati, illetve a Székely udvarhelyi iskola impozáns épületeit, az Ilahi fiú középiskola, illetve a Marosvásárhelyi gyönyörű épületet. Tehát ez igen, igen nagy anyagi vesztesége, de ezen túl nyilván lelki és nem is veszteséget, traumát okozott ez a döntés Trianonban. Az egyházi oktatás néhány problémáját már korábban is számba vették. Az iskola ugye mindig is az egyház veteményes kertje volt. Az évtizedek során már a 19. század végén, de a 20. század elején ez fölgyorsult. Kényszerűségből több iskolát állami kezelésbe kellett visszaadni, mert nem tudtak megfelelni annak a kor által kívántatosnak vélt színvonalnak, jellemzően anyagi okokból a kisebb gyülekezetek, kisebb települések iskolái. Tehát nagyon sok egyházi iskola kényszerből állami kezelésbe került, illetve iskola összevonások során pontosan a református jellege tűnt el. Probléma volt az is, hogy igen jelentős számban más felekezetű gyerekeket beirattak református iskolában, ami akár jó is lehetett volna, de ugye a támogatást, az adakozást, azt mégiscsak a hívek a saját gyerekeik számára szánták. Hamar felismerték a növekvő Budapest ezer problémája közül azt, hogy nagyobb figyelmet kell azoknak a gyerekeknek a református vallású nevelésére fordítani, akik más felekezet iskolájába járnak. Ugye jellemzően Budapest is katolikus többségű, illetve zsidó és más felekezetű, vagy nem hívő többségében, tehát nem református vallású fiatalokról beszélünk ebben a korszakban. Tehát döntő dolog volt, hogy a budapesti iskolák vallásoktatását megoldják, illetve a református gyerekek református hittanra való járatását. Már 1646-ban a Szatmári Szinódus kimondta, hogy nincs különbség a nemek között a megváltás tekintetében. Tehát vonták le ebből a következtetést, oktatni is egyformán szükséges a fiatalokat. Több leány középiskola szükséges, ugye azzal is összefüggésben, hogy egyre inkább a női munkaerőre is igényt tartott a fejlődő gazdaság. Modern típusú iskolák kellenek, hiszen az oktatás fejlődik, a tudomány és az elavult képzés az nem szolgálta az iskola az egyház oktatásának fejlődését. Fontos lett volna minden egyházkerületben tanárképző főiskola létesítése, illetve a Budapest nagyon feldúzzadt létszámát észlelve a kollégiumi szálláshelyek létesítése, és nem csak Budapesten, hanem más nagyvárosban, hiszen az egyháznak mindig is célja volt, hogy a falun, tanyán és szórványban élő tehetséges fiatalokat felkarolja, és oktatásban, nevelésben részesítse. A 30-as évekből hoztam itt adatokat, a református oktatás intézményeit. Elég nagy számban elemi népiskola működött, 23 középiskola, itt talán nem is a szám, hanem a minőségi oktatás, amit a kortársak is elismerték, tehát jó színvonalon oktattak elsősorban a nagyhírű kollégiumok. A 13 polgári, a 10 képzőintézet, a zárójelben az összes magyarországi intézmény, olyan típusú intézmény száma látható. Egy jogakadémia és 4 teológiai akadémia. Imre Sándor Erdélyben, Kolozsváron évfolyam társa volt Ravasz Lászlónak, együtt hallgatták a filozófiai és esztétikai órákat. Ő később a pedagógiai tudományát választotta, és elsőként Szegeden a neveléstudomány tanáraként dolgozott 1925-től. A munkásságáról hát annyit érdemes tudni, hogy mindig is a nemzetnevelés fogalma, koncepciója érdekelte, és nagyon fontosnak érezte a nevelői gondoskodás terjesztését. Néhány művét sorolok itt fel, a neveléstan köteteket, a családi nevelés fő kérdései, ami abszolút modern téma volt abban az idő, abban a korban, illetve a lelkészi hivatás nevelési szempontjai, majd a magyar nevelés, magyar műveltség kötetek. Az egyházi működését tehát Ravasz kezdeményezte, azt az új oktatásügyi előadói posztot ő töltötte be először, amit 1925-től a Dunamelléki Egyházkerület létesített. Később zsinati pótképviselő lett, konventi rendestag, majd a zsinat rendestagjai is. Imre munkájának nagyszerű eredményei voltak már az első néhány év után. Szakszerű, pontos tanügyi jelentéseket írt, amelyben az összehasonlíthatóság és a tendenciák kimutatása fontos szempont volt, tehát az adatgyűjtésben nagyon precíz volt, pontos volt, olyan kérdőíveket küldött ki az iskolai, az egyes különböző szintű intézményekbe, középiskolákba, amelyek lehetővé tették az adatok értékelését és jó döntések meghozását. Az intézmények működésének anyagi, pedagógiai problémáit számba vette az éves jelentésekben, és új kezdeményezésképpen a középiskolai igazgatóknak évenkénti értekezletét megrendezték, a szaktanárok rendszeres találkozását, minden szempontból a szakszerűségre törekedtek, így az érettségi vizsgákban résztvevőket is képezték, és csak bizonyos kvalitású tanárok végezhették azt a munkát. Jelentős volt a vallásoktatási szakbizottság létrehozása, illetve a református tanítók továbbképző tanfolyama. Maga a Dunamelléki Egyházkerület is Ravasz püspöksége idején látványos fejlődést mutatott. A számok, a külsőségek is impozánsak, 56 új templom, 75 új iskola, közöttük kiemelkedő ugye a Bármadas Leány Gimnázium, amely később internátussal is bővült, illetve a Juliana Református Elemi Iskola, ami jelentős holland segítséggel épült. 71 lelkészlakás, tanítói lakások, gyülekezeti ház, egyéb egyházi épületek. Ugyanakkor a külsőségek, az intézmények a lényeget nem mutatják. Lelkiségében is volt egy megújulás, és a Ravasznak a missziós gondolata meghozta gyümölcsét ezeknek az intézményeknek a református jellege is jobban kidomborodott. Ugyanakkor az ország problémái a egyházkerületben is tükröződtek, mint csebben a tenger. Itt is ugye a népességfogyás, mint óriási probléma jelentkezett. Ez úgy érintette a gyülekezeteket, hogy ahol ugye kisebb településeken nem született gyerek, nyilván az iskolák, a református iskolák előbb-utóbb megörültek, és kényszerűségből be kellett zárni őket. Látszódott az intézményhálózat szerkezeti problémája. Kevés volt az óvóképző, a tanítóképző, nem volt megoldva a református tanárképzés, és a református szakképzés ugye máig ható probléma, hogy az akkori társadalom nagy része az agráriumból élt, a gyerekek jó része vidéken, falun nőtt fel, és mégsem volt református szakképző intézmény. Világossá vált, hogy a túl sok a négy teológiai akadémia is, és a református jogakadémia fenntartása is kérdéseket vetett föl. És hát ugye az egész korszakban nagyon súlyos probléma a függés az állami támogatástól, ami ugye főleg a gazdasági válság után egyre csökken, kiszámíthatatlan, nem értékőrző. Tehát állandó finanszírozási gondok jelzik ezt az időszakot is. Külön a vallásoktatásról, mint a belmisszió egyik jelentős területéről is szólnék. Itt is a számok igazolják nem csak a szándékot, hanem a konkrét tetteket is, az anyagi áldozatokat is. A kezdetben 12 vallásoktató lelkész, vallástanár 20 főre emelkedett, majd 1937-ben még 3 segédlelkészt alkalmaztak. Az Egyházkerület tanúgyi szakbizottságában vallásoktatási bizottság alakult, Budai Gergely lett az elnöke. A színvonal és a módszertan javítása volt a cél. Ugyanakkor látszott, hogy a vallásos nevelés nem mindig sikeres, a hit értékeit nem mindenki viszi magával, kikerülve az iskolából. Akkor is hiányoztak a hiteles, elkötelezett hívő pedagógusok. A református oktatás akkor eredményes, ha a tudás, a műveltség megszerzése mellett Krisztust is megismerte, megismerhette a diák, írta egy helyen Lavas László. A szintén Ravasz kezdeményezésére a zsinat megbízta Imre Sándort, hogy egy átfogó tanulmányt készítsen. A címe a Magyar Református Egyház művelődés politikája volt, amely egy nagyon szakszerű tudományos irat, körülbelül 50 oldalon keresztül taglalja az egyház oktatási intézményeit, statisztikai adatokat összevet népességi adatokkal, az egyes iskolai típusokat átvilágítja, igények, ráfordítások, és racionális közgazdasági érvekkel óvatos javaslatokat is tesz esetleges intézménybezárásokról. És hát kimutatja, hogy az iskola fenntartási terhek mennyire egyenetlenül oszlanak meg, aszerint, hogy van-e iskola, vagy nem, egy-egy egyházközség, vagy egyházmegye területén. Célokat, javaslatokat is megfogalmaz. egyrészt deklarálja azt, hogy az egyház mindig is, ahogy a múltban, a jövőben is ragaszkodni fog ahhoz a joghoz, hogy iskolákat állítson. Ugyanakkor természetesen elismeri az állam irányítást, a tanfelügyeletet, a tanterveket, ami zömmel megegyezett az állami, illetve más felekezeti iskolák tanterveivel. Viszont az új gondolat, ami nagyon lényeges volt, hogy az egyházi nevelés többé nem a községek, egyházmegyék, kerületek, hanem az egyetemes egyház ügyének tekinti, és arányos elosztását javasolja a költségeknek. A tanulmány fogadtatása hát nagyon két értelmű volt. Egyrészt az adatokat és a felmérés szakmaiságát elfogadták, dicsérték, több javaslatot is támogattak, de az általam olvasott a tiszántúli egyházkerületben született tanulmány végül is konklúziójában elutasítja mindenféle modernizálás és a hagyományoktól eltérő változtatás szándékát is. Itt különböző érveket sorakoztat fel, hogy a történelmi hagyományokkal ez mennyire ellenkezik, érvel amellett, hogy csökkennének az adományok, hogyha nem a közösség közelében lévő iskola támogatására gyűjtenének. Uniformizálástól féltik a magyar oktatást, hiszen a sajátos jelleg, ami Pápán, Debrecenben, Sárospatakon évszázadok alatt kialakult, az esetleg eltűnne. És hát kimondatlanul ott volt a vetélkedés a Duna mellé kontra Tiszántúl, ha egy központ, akkor az hol legyen, és természetesen a háttérben a személyi ellentétek is ebben az elutasító döntésben belejátszottak. Néhány képet mutatnék még a kecskeméti pápai kollégium gyönyörű épületét, a sárospataki kollégium épületét, és összegzésképpen azt lehetne mondani, hogy ez a kísérlet egy egységes református művelődés politika kialakítására ez sikertelen volt, külső és belső okok miatt nem valósult meg. Ravasz munkatársával, Imre Sándorral a misszió egyik területét a református oktatás szerette volna megújítani, s tágabb értelemben az egyház művelődését, s a református pedagógiát, lelkiség, modern módszerek, szakmaiság. Nem csak az intézmény hálózatot, hanem a tartalmat is. Korszerű műveltséget, evangéliumi lelkületet, a tudás mellé hitet. Magyarországot az ifjúságon keresztül lehet megmenteni, írta egy helyen. Életműve jelentős része a ifjúsági belmissziós mozgalmak, a szárszói táborok támogatása, a fiatalság lelki nevelése, az evangélium hirdetése. Végezetül egy ravasz idézettel zárnám. A református nevelés célja bármely intézményben az ige fegyelme alá helyezni az embereket, ami nem egy szolgai, félelemből fakadó engedelmesség, hanem a gyermeki szeretet ragaszkodása és engedelmessége. Engedelmesség annak az atyának, aki szerető Isten, és aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen, és fejezzük be az együttlétünket a Úr Jézustól tanult imádságot. Mondjuk el közösen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten áldjon mindenkit. Ja igen, megköszönöm még egyszer, bocsánat, majdnem elfelejtettem. Köszönjük szépen az előadást, de az elején megköszöntem, azért, hogy el ne felejtsem a végén. Köszönöm szépen. Isten áldjon mindenkit, és áldja meg az előadónkat is.